Erős Áram Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnap igéjével, amely Lukács evangéliumának 12. fejezetéből, a 48. versből így hangzik: akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. A vasárnap zsoltára pedig, ami a bevezető oltári szolgálatban, a liturgiában is elhangzik, az 54. zsoltár 6. verse: Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja lelkemet. Legyen igaz számunkra mind a két ige, legyen ez a mai Isten tisztelet is találkozása mindenható Istennel, az élő Úrral. Legyen egy olyan érintése az Úrnak a mi szívünkön, hogy másképp menjünk haza, mint ahogy ide megérkeztünk, hogy elvégezhesse Isten a mi szívünkben azt, amit szeretne. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 417-es számú ének: Előtted állok, drága Jézusom. Bevezető oltári szolgálat során a 7. liturgiát fogjuk énekelni, amely az énekeskönyvben az 56. 57. oldalon található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságomból. Aki elhívott minket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségbe. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mennyei atyánk színe előtt, és imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor a tetszésed szerint éljünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra egyházunk által kijelölt igeszakaszt, amely meg van írva a Lukács evangéliumában 16. fejezettőben, első résztől a 9. versig a gyülekezet állva hallgatja az igét. Hát Isten igéjét olvasom a Lukács evangéliumának 16. részében, első verstől a 9. Így szól Isten igéje. Majd szólt tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkodott magába. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőt: mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt: 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki: vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte: te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: 100 kórus búzával. Erre is szólt hozzá: vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamissá fárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonna, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét, magasztaljuk tovább mennyei atyánkat, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve énekeljük a 443-as számú éneket. Vezess Jézusunk!
Thank you. kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 10. fejezetben, az első 13 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levélből olvasom, a 10. fejezet első versétől. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyen paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaként történt velük. Figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek a mai prédikációs alapigének a fő témája a kísértés, és onnan szeretném indítani ezt a mai prédikációt, hogy amikor kísértésekről van szó, vagy egyáltalán a kísértések jutnak az eszünkbe, akkor arra általában az embereknek kétféle reakciója van. És nagyon tipikus az, a legtöbb ember, hogyha belegondol és őszintén végig gondolja, hogy amikor valamilyen kísértő helyzet kerül szóba, akkor hogyan reagál, akkor általában ennek a két reakciónak a valamelyikében találja ott magát. Az egyik reakció, ami nagyon-nagyon tipikus az, az általánosítás. Az, hogy bizonyos témákról, bizonyos nagyon nehéz témákról, kísértésekről, helyzetekről, próbatételekről általánosságban kezdünk el beszélni. Nem konkrét esetről, ami megtörtént, vagy éppen most történik meg, hanem arról, hogy ez a dolog hogyan szokott alakulni emberek életében. És ilyenkor konkrét eseteknek a tanulságait sűrítjük össze. Valós eseményeket látunk magunk előtt, hiszen azok a konkrét esetek, amik megelevenednek a szemünk előtt, akár mások életéből, akár a saját életünkből, azok valóban konkrét megtörtént esetek, események, de ahogyan mi elkezdünk arról beszélni vagy gondolkodni, akkor ezeknek a konkrét eseményeknek a tanulságait, az elemeit sűrítjük össze egybe, és úgy beszélünk róla, vagy úgy gondolkodunk róla, hogy igazából így fiktív módon hoztuk össze azt a bizonyos helyzetet, ami éppen most ott van a gondolataink előtt. Általánosságban beszélünk arról a kísértésről, próbatételről. Általánosságban beszélünk, gondolkodunk, és aztán utána elkezdünk elemezgetni, elkezdünk értékelni, elkezdünk tanulságokat levonni, okokat keresni, úgy, általánosságban. De kinek jó ez? Kinek jó az, ha általánosságban van szó az ilyen esetekről? Tipikus, hogy így viszonyulunk hozzá, hiszen ez valahol egy távolságtartást jelent a mi részünkről, nem? Sokkal biztonságosabb általánosan beszélni a kísértésről, mint konkrétan meglátni azt, hogy talán pont az a kísértő helyzet, amiről gondolkodunk és beszélgetünk, az mennyire szívbe markoló valóság, valós helyzet, éppen most a mi számunkra. Szóval ez az egyik tipikus reakció. A másik tipikus reakció pedig, hogy másoknak a kísértéseiről, meg helyzeteiről beszélünk, meg gondolkodunk. Másokéről. Azokéről, akik ott vannak a szemünk előtt, akikről tudunk, akiket látunk, akár egészen közelről, akár kicsit távolról, akik nem mi vagyunk, hanem mások. És milyen jó ebből a biztonságos távolságból gondolkodni, elemezni ezeket a helyzeteket. Hogy XY-nal mi történt. Hogy ő akkor ott hogyan bukott el. Vagy amiben éppen most XY benne van, az valójában micsoda, mit kellene annak a testvérnek meglátnia, és megharcolnia, és kijönni belőle neki, annak a másiknak. Mi volt az a csapda, amit fel kellett volna ismernie? Kik és hogyan játszottak szerepet az ő történetében? És milyen csalódást jelent a mi számunkra az, ahogy ő benne van abban a helyzetben? Hiszen ő példakép számunkra. Hát az nem lehet. Hát hogy lehet az, hogy ő bukott el, hogy ő küszködik ezzel a kísértéssel? Meg hát róla aztán végképp nem tudtam volna elképzelni, hogy ebben vagy abban a dologban sáros lehet. Nem hittem volna róla, hiszen én úgy felnéztem rá. Tipikus ez is. Tipikus ez a fajta hozzáállás is. És miért? Mert ilyenkor az ember óhatatlanul is, nem csak hogy távolságot tart, hanem elkezd feljebb emelkedni. Egy magaslatról kezdi el, nézi a másikat, aki éppen bukdácsol a kísértések, nyomorúságok közepette. Ha valaki így gondol a másikra, az óhatatlanul magát egyre magasabbra kezdi emelni, és egyre inkább az elbizakodottság, a gőg, a büszkeség kezdi betölteni a szívét. Ha így teszünk, kinek jó ez? Teljesen mindegy, hogy melyik viszonyulással, az általánosítással, vagy ezzel a fajta másiknak az életét vizsgálgatom ebből a fenti magaslatokból, találkozom a kísértő helyzetekkel, vagy foglalkozom ezekkel, mind a kettőre igaz az, hogy kinek jó. Nekem biztos nem. Neki biztos, hogy nem. Akkor kinek jó? Na, drága testvérek, amikor most a prédikációs alapigére szeretnénk odafigyelni, és azzal, hogy akkor most mit akar nekünk az Isten mondani a kísértésekkel kapcsolatban, akkor nekem ez volt, ami a legerősebben a szívemre helyeződött ma reggel, és azt éreztem, hogy ezzel kell kezdeni a prédikációt, hogy ne általánosságban beszéljünk a kísértésről. És ne is azzal, hogy nézzük meg, hogy akkor Isten népének az életében mik voltak azok a tipikus kísértések. Megnézhetjük, meg fogjuk nézni később. De nem ez a kiinduló pont. Nem ez a kiinduló pont, hanem az a kiinduló pont, hogy veled mi van, meg hogy velem mi van. Hogy konkrétan személy szerint te és én, hogy állunk a kísértések terén. Amikor megjöttünk hallgatni egy prédikációt, aminek ez a fő témája, akkor nem lehet úgy elkezdeni ennek a prédikációnak a hallgatását, hogy ne tegyük föl azt a kérdést, hogy én konkrétan milyen helyzetben vagyok most. Hogy nekem, az életemben mi jelenti konkrétan most a nagy kísértést, a nagy próbatételt, amivel személy szerint küszködök. Nem lehet úgy figyelni erre az ige hirdetésre, hogy ne ebből az alapállásból induljunk. Hogy mi van velünk, hogy mi van veled. Éppen most, ezen a nyári vasárnapon, éppen azokkal az eseményekkel a hátad mögött, amik éppen most ezekben az órákban, ezekben a napokban veled történtek. Éppen most azokkal az érzésekkel, gondolatokkal, tettekkel, kihívásokkal, amiben benne vagy. Mi van veled most? Milyen kísértések értek, érnek téged éppen most? Milyen téren, az életednek melyik területén vannak ezek a kísértések? Mikor kerültél bele ebbe a csapda helyzetbe, amiben benne vagy? Hogyan kerültél bele ebbe a helyzetbe, ami most kísért téged? Felismerted? Úgy jöttél el erre az Isten tiszteletre, hogy tisztában voltál vele, hogy ez egy milyen óriási nagy kísértés, ami körbevesz téged? Vagy úgy jöttél el, hogy teljes nyugalommal, hogy igen, jövök töltekezni, és amikor most elkezdett szólni az ige hirdetés, akkor kezdett el mozogni benned, meg nyílni a szemed, hogy de hát Uram Isten, hát ez van, én ezt nem láttam, és itt van körülöttem. Mielőtt bármi másra kezdek el gondolni, meg figyelni, ezt kell meglátnom. Felismerted ezt, ha van ilyen az életedben? Mi van ezekkel a kísértésekkel? Mi van akkor, ha felismered a kísértéseket? Mit teszel? Amikor megnyílik a szemed, azonnal csírájában igyekszel elfojtani az Úr segítségével, hogy ne hatalmasodjon el, hogy ne romoljon el a helyzet? Vagy pedig akkor veszed tudomásul, amikor már láng a lég, amikor már elhatalmasodott, amikor már sokkal nehezebb, de Istennek akkor sem lehetetlen kimenteni téged ebből a helyzetből? Hogy vagy ezzel? Ha van ilyen kísértés az életedben, hogy vagy ezzel, testvérem? És amikor most kérdez téged az Isten a kísértéseid felől, akkor mi jut eszedbe? Egy régi eset? Egy olyan eset, amit megharcoltál már, és az Úr segítségével győztél? És ennek a békessége tölt most be téged? És így figyelsz a továbbiakra, hogy ez a békesség erős a szívedben? Vagy ami eszedbe jut, az egy olyan helyzet, amiben éppen most vagy benne? Amitől szenvedsz? Amivel küzdesz? És amitől rettegsz? Attól félsz, hogy le fog győzni, hogy erősebb nálad? Hogy vagy itt jelen? Most ezen az Isten tiszteleten, amikor az Isten igéje a kísértésekről szól. Drága testvérem, én azt gondolom, hogy csak akkor érdemes tovább menni ebben az ige hirdetésben. És csak akkor érdemes tovább menni az ige hirdetésre való odafigyelésben, hogyha erre most hajlandó vagy válaszolni. Személy szerint az Istennek, az élő Istennek. Megállni előtte, és a kísértések terén leleplezni a konkrétumaidat. Nem az általánosságokat. Az most senkit nem érdekel. Az Istent legkevésbé. A konkrétumaidat. Most, csendben, magadban, az Isten színe előtt kész vagy-e ezen a téren leleplezni azokat a konkrétumokat, amelyek ott vannak az életedben és nyomorítanak. És ez két dolog miatt fontos, drága testvérek. Az egyik az az, hogy meglásd, ha valamiben érintett vagy. És hogyha érintett vagy valamiben, akkor lásd meg, hogy mi az, amiben érintett vagy. Mert abban, amiben érintett vagy, az Isten cselekedni akar. Képes is rá, és akar is cselekedni. Azért hozta ma ezt a prédikációs alapigét elénk. És a másik, ami miatt fontos, hogy ezt a témát nehogy merészeld gőgös távolságtartással kezelni. Nehogy azt hidd, hogy te érinthetetlen vagy. Nehogy azt hidd, hogy te olyan erős vagy, és veled nem történhet semmi olyan, ami közel jön, megkísért és elbuktat. Mert ha a gőgös távolságtartással kezeled, akkor az egyenes út a bukáshoz. De ha alázattal, akkor az Isten tud segíteni megállni. Kész vagy erre, drága testvérem, hogy így figyelj oda a mai prédikációs alapigére? Kész vagy-e arra, hogy kijöjj abból, ami a konkrét kísértéseid hátterében húzódik? A hitetlenségből, a bálványimádásból, a paráznasságból és a zúgolódásból. Konkrétan ezek azok, amik a mai igében szerepelnek, konkrétunként. Te a saját életedben, ha ezek közül valamelyik ott van, akkor kész vagy-e ezekből az Isten segítségével kijönni? Kész vagy-e lelepleződni? Leleplezni a szívedet, és leleplezni a gondolataidat. Kész vagy-e rálépni a szabadulás útjára az Úr segítségével? És kész vagy-e arra, hogy ne csak rálépj erre az útra, hanem az ő segítségével haladj is előre, hogy tényleg célba érj azon az úton, amelyen téged az Isten vezet? Drága testvérem, kész vagy-e? Nekem Isten feltette ezeket a kérdéseket. Nagyon-nagyon konkrét helyzettel kapcsolatban, és nagyon megerősítő volt az, amikor ki tudtam neki mondani, hogy igen, kész vagyok. Tudom, hogy te ezeket a dolgokat, amikről te az igében beszélsz, képes vagy elvégezni. Testvérem, te hogy állsz ezzel? Kész vagy rá? Na és akkor 1 Korintus 10. Ugye az az ige, amit felolvastam, ige szakasz, azt a címet viseli az újfordítású Bibliában, hogy a pusztai vándorlás intő példája. Ugye Pál apostol írja ezt a levelet, és ezt a részt is, ami ki volt ma jelölve számunkra, a korintusi gyülekezetnek, azért, mert a korintusi gyülekezetben olyan problémák alakultak ki, amelyekre az apostolnak reagálnia kellett. És egyrészt, amikor reagál, a többi fejezetben leír dolgokkal is, de azzal is, ami ma elénk került, akkor egyrészt ezzel azt jelzi, hogy baj van, azért beszél dolgokról, mert tisztában van vele, hogy baj van, és az, ami történik közöttük, az tulajdonképpen nagyon-nagyon sok szempontból hasonlít arra, amit Isten népe átélt a pusztai vándorlás során, és abból, ami velük történt, abból nekik tanulniuk kell, hogy velük ne úgy végződjenek a dolgok, mint azokkal az emberekkel, akik ott küszködtek a pusztai vándorlásban, vagy a pusztában. Egyrészt ez egy nagyon fontos dolog, ami miatt írja Pál apostol ezeket a sorokat, és ezért mondja el nekünk is, nem korintusi gyülekezetnek, hanem Filadelfia gyülekezet tagjainak, nem egykori korintusi hívőknek, hanem nyírteleki testvéreknek, hogy baj van, és ha baj van, akkor arról beszélni akar az Isten velünk. Másrészt pedig azért is, mert a kísértés nagyon sokszor nem csak egy-egy embert érint, nem csak az egyént érinti, hanem közösségeket is. akár egységet, házasságot, családot, kisebb-nagyobb emberi közösségeket a mindennapokban, vagy akár gyülekezetet. Nagyon hangsúlyos ebből az igéből, ahogy Pál apostol erről beszél, hogy igen, van, amikor a közösséget érinti a kísértés, mert azok a tagok, akik benne vannak abban a közösségben, azok egymást húzzák le, ahelyett, hogy együtt néznének fel. Együtt néznének fel a szabadító Istenre, és megállnának a hitben erősen. Drága testvérek, ez a kiinduló pontja Pál apostol szavainak. És ha megnézzük a 10. fejezetnek az első néhány versét, akkor ez a leghangsúlyosabb ebben a részben, hogy a szabadító Istenről beszél Pál apostol. A szabadító Istenről, aki hatalmas dolgokat cselekedett az ő népe életében. Ez a nép rengeteg mindent megtapasztalt. Megtapasztalta az Isten nagyságát. Megtapasztalta az Isten erejét. Megtapasztalta az Isten mérhetetlen nagy szeretetét. Kiáltottak az Istenhez. Annyi évnyi nyomorúság és rabságban. És megtapasztalták azt, hogy az Istennek van füle meghallani az ő nyomorúságukat. És van keze, amely ránehezedik Egyiptomra. Ránehezedik a rabszolgatartóra. Letöri a bilincseket. Kinyit ajtókat. Befedezi az övéit az ő szeretetével, az ő jelenlétével, az ő vérével. Megtapasztalták azt, hogy a szabadító Isten mire képes ő értük. Amikor kihozta őket Egyiptomból, amikor ketté választotta előttük a tengert, és száraz lábbal mentek át a tengeren, amikor ment előttük a felhő és a tűzoszlop, a tengerről is, meg a felhőről is beszél itt Pál apostol ebben az igében, az első néhány versben, ott van a szemetek előtt, látjátok? Ez a kiinduló pont, ezek a jelei annak, hogy az Isten szabadító Isten, amit a pusztában vándorló nép nagyon is átélt, a saját bőrén tapasztalta meg, azt a változást, amit az Isten elvégzett, ők maguk élték meg teljesen belülről, közvetlenül a saját bőrükön tapasztalva. És amikor ez a hatalmas Isten cselekedett, akkor ráállította az ő lábukat egy olyan útra, ami az ígéret földje felé vezetett. De. És itt jön a de. Ráállította az Isten a lábukat arra az útra. Elkezdtek azon az úton járni, de azon az úton végig kellett volna menni. Végig kellett volna menni ahhoz, hogy személy szerint azok az emberek, akik kijöttek Egyiptomból, ugyanazok az emberek átélhessék, hogy az Isten ígéretei így pottyannak a kezükbe az út végén. És miért mondom azt, hogy kellett volna? Azért, mert ennek a népnek nagyon sok tagja elakadt az úton. És miért akadt el? A kísértések miatt. Mert jöttek a kísértések egyik a másik után, és nem a szabadító Istenre figyeltek. Minden mással el voltak foglalva, csak a szabadító Istenhez való kiáltás nem jutott az eszükbe. Azaz alázat nem jutott az eszükbe, amivel az Istentől kértek volna segítséget. És nagyon sokan elakadtak az úton. A többségükben nem lehette a kedvét az Isten, mondja Pál apostol. Jöttek a kísértések, próbák, és kellett volna az odaszánás, kellett volna a kitartás, kellett volna a hitben való megmaradás, amit, ha a kísértések idején az Istenhez kiáltanak, akkor mind megkaphatták volna. De ez a kulcs, hogy akkor ott hova kiáltasz? hogy akkor ott, amikor ilyenben vagyunk, amik ki akarnak mozdítani abból a biztosból, ami a miénk, akkor kire nézünk, kiben bízunk, ki az, akire építünk. Az a kőszikla a Krisztus volt, azt mondja Pál apostol. Ott volt velük Krisztus már akkor. Már akkor ott hordozta őket, amikor még nem ismerték meg názáreti Jézusként az emberek. De hiába volt ott az a kőszikla a Krisztus, ha ők nem arra a kősziklára építették az életüket. Ez volt az oka annak, hogy elhullottak ott a pusztában nagyon sokan közülük. Testvérem, ez a kiinduló pontja Pál apostol szavainak, a számodra is. Mi van azzal a kísértéssel, amiben benne vagy? Mi az a helyzet, ami téged most próbára tesz? Nem az az érdekes, hogy mi ez a helyzet, hanem az az érdekes, hogy ebben a helyzetben neked eszedbe jut-e az, hogy van Istened. Ne ragadj le annál, hogy mi az a helyzet, meg mennyire kilátástalan, meg mennyire nyomorult vagy, meg mennyire nem tudsz vele mit kezdeni. Ne ragadj le ennél, hanem az jusson eszedbe, hogy van Istened, aki szabadító Isten, aki hatalmas dolgokat cselekedett az életedben, aki téged személy szerint kihozott már olyan rabságokból, amikről bizonyságot tettél embereknek, akár itt a gyülekezet előtt is, akár pont itt, ennél a szószéknél állva, beszéltél erről, hogy az Isten cselekedett, kihozott. Akkor most, ha benne vagy valamibe, nehogy már ne jusson eszedbe az az Isten, akiről itt, ennél a szószéknél beszéltél, hogy milyen hatalmas, és mire képes, és hogy mennyire szeret téged. Vagy az az Isten, aki a keresztségben és az úrvacsorában magához hívott. Akár ennél az oltárnál átélted. Az az Isten ne jusson eszedbe most, abban a helyzetben, amiben vagy. Ezt kell meglátnod. Ezt kell meglátnunk. És ezt nem szabad elfelejtenünk. Egyetlen pillanatig sem, hogy ott van mögöttünk a szabadító Isten, aki elhívott, elindított az úton, és aki tud segíteni abban, hogy végigjárjuk ezt az utat, és célba érjen az életünk. És akkor mik azok a konkrét utalások, amik ebben az igében ott egymás után szerepelnek? 7. versben, amikor ezt mondja Pál apostol, bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. 1 Mózes 32, az aranyborjúnak a története. Amikor ott van fönt Mózes a hegyen, mert az Isten szövetséget köt az ő népével, 40 napot tölt fönn a hegyen, Isten adja a 10 parancsolatot, folyamatban van a szövetségkötés, akkor a nép lenn a hegy lábánál elkezd türelmetlenkedni, nem bírja kivárni, hogy az Isten cselekedjen, és már akkor megszegi a szövetséget, amikor még igazából nem is lett az a pecsét rátéve. Mint amikor egy mennyegzőn, egy esküvőn. Folyamatban van a szertartás, de még nem ért véget a szertartás, még nem mentek ki a templomból, még nem kezdték el körbevenni az ifjú párt az éjjenzéssel, meg a gratulációkkal, de az egyik fél már ott megcsalja a másikat. Micsoda nagy kísértés ez? Micsoda nagy kísértés, amikor a türelmetlenség, a hitetlenség, az önzés bálványimádásba sodorja az embert. Testvérek, hányszor kísért meg ez minket? hányszor kísért meg, hogy az Isten benne van valamiben, ami munkálkodik az életünkben, és mi nem bírjuk kivárni a fordulópontot, és mi türelmetlenek vagyunk, és mással kezdünk el foglalkozni, és másban kezdünk el bízni, és arcul csapjuk az Istent, azzal, ahogyan viselkedünk, ahogy érzünk, amiket akár az imádságainkban neki mondunk. Bálványimádás. Óriási nagy kísértés. Bármelyikünk számára. Bármelyik napon. Akár most is. Aztán a 8. versben ezt mondja Pál apostol. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. 4 Mózes 25-öt lehet kikeresni ehhez a mondathoz. Amikor Izrael népe Sittim környékén táborozott, és Moáb leányaival kezdett el paráználkodni, konkrétan összejött olyanokkal, akik teljesen más isteneket tiszteltek, és azok nem csak az embereket csábítgatták, hanem csábítgatták oda őket az isteneikhez. És akkor elkezdtek ott ünnepelni, azokban a pogány kultuszokban részt venni. Az elvegyülés, a keveredés. Hát, én tartom a hitemet, de azért ebbe-abba belemegyek. De azért ez vagy az belefér. Hát azért, mert aki tetszik nekem, annak ez fontos. Vagy az, akivel szeretnék jóba lenni, az ezt is vallja, hát akkor én is elmegyek oda. Milyen valós, és milyen könnyen megkísért ez a kísértés is. Aztán a 9. versben, Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. 4 Mózes 21, a részkígyó története. Amikor zúgolódik a nép, sokadik alkalommal zúgolódik, de akkor miért? Mert unjuk a mannát. Hitvány eled el. Az Isten gondoskodásának a napi tapasztalata, ahogyan ő gondoskodik róluk, unalmas. Mi nem ezt akarjuk, mi mást várjuk, és megy a nyafogás. És akkor Isten mérges kígyókat szabadít a táborra, és azt mondja, hogy aki életben akar maradni, az menjen oda ahhoz a részkígyóhoz, amit Mózes készít, és tekintsen fel hittel a kígyóra. Mert aki hittel tekint fel arra, akit felszegeztek, és ez már messze nem csak az ószövetségi történetről szól, hanem a legnagyobb marásról, kígyómarásról, a bűn marásáról, aki feltekint a felszegezett Krisztusra hittel, az életben marad. De aki nem tekint fel, az bele fog halni abba a mérgezésbe, amibe a zúgolódása, az elégedetlensége miatt került. És aztán ott a 10. vers. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Ez pedig 4 Mózes 16. Kórak, Dátán és Abirám lázadása. Akiknek nem tetszett, hogy nem ők vannak abban a pozícióban, ahol Mózes és Áron voltak. Nagyra vágytak, többet akartak. Nem csak a mindennapi életben, a szolgálatban is. És micsoda pusztulás lett a vége. Hány embert rántottak magukkal abba a pusztulásba, amivel megosztották Isten népét. És megnyílt a föld alattuk, mert az Isten nem hagyta, hogy egyesek tönkre tegyék azt a népet, amelyik az ő népe, és amelyiknek az életében ő nagy dolgokat akar cselekedni. Micsoda nagy kísértés ez is, a nagyra vágyás, hogy én nem azon a helyen akarok lenni, ahová az Isten helyezett, ahol rám bízott dolgokat, hanem valahol máshol, mert az nekem szimpatikusabb, az nekem jobban tetszik. Drága testvérek, az a döbbenetes ezekben a történetekben, amik itt elénk kerültek, hogy mindegyiknek nagyon szörnyű a vége. Rengeteg a halott, mindegyik történet után. Ezrek, tízezrek, az a szám szerepel mindegyik történetnek a végén. És ez így van ma is, a kísértésekkel. A bálványimádásnak, a hitetlenségnek, a paráznaságnak, a zúgolódásnak, a nagyravágyásnak pusztító következményei vannak. És ezek a következmények sokakat rántanak magukkal. Nem csak azt az egy embert, aki elindul ebben a bűnben, és nem az Istenre figyel. És éppen ezért kell ezt nagyon-nagyon komolyan venni. És drága testvérek, mi az üzenet ennek a mai prédikációnak? Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ponton szólított meg benneteket az Isten. És lehet, hogy nem is kell a végső üzenetet keresni, mert annál az egy valaminél, ami szíven ütött téged, azzal kell még tovább foglalkozni az egyéni csendességedben. De amit én mindenképpen szeretnék a végén üzenetként a szívünkre helyezni, az az, és én ezt értettem ma meg ebből az igéből, hogy azért foglalkozik Isten ma ezzel a témával, mert a kísértést nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. Hívő emberként, igeolvasó, imádkozó, templomba járó emberként is nagyon-nagyon komolyan kell venni a kísértéseket. Nem szabad lebecsülni az erejét. És nem szabad lebecsülni a tétjét sem. Isten nem azt akarja, hogy elveszünk. Nem azt akarja, hogy elveszítsük azt, amit nekünk adott. Nem azt akarja, hogy elakadjunk a pusztában. Azt akarja, hogy megálljunk, hogy győzzünk, hogy célba jussunk. De ehhez az kell, hogy őre figyeljünk. A szabadító Istenben bízzunk. És lássuk a példát ezekben a történetekben, amik megirattak. Példaképpen irattak meg számunkra. Figyelmeztetésként írták le számunkra. Mert ezek, amik itt szerepeltek Isten népének az életében, ezek ugyanúgy ma is bármelyikünket veszélyeztethetik. Az a nép, illetve azok az emberek, akik a népnek akkora tagjai voltak, amikor ezek történtek, azok elvesztek. Azok ott pusztultak. Majd a következő generáció, mint Isten népe éli át, hogy valóban megérkezik az ígéret földjére. Azok, akik ott voltak ezekben a kísértésekben, azoknak vége volt. De miért irattak ezek meg számunkra? Hogy nálunk a történet ne úgy folytatódjon, mint ahogy Isten népével folytatódott. Hogy nekünk ne a pusztulás a pusztában legyen a sorsunk, hanem az, hogy megérkezünk az ígéret földjére, oda, ahova az Isten visz. Két dolog miatt hangsúlyos ez az ige. Az egyik ott van benne a figyelmeztetés, az intés, a másik pedig ott van benne a biztatás. A figyelmeztetés, hogy ne bizakodjunk el, ne higgyük azt, hogy mi könnyedén átmegyünk bármin és bárkin, hanem legyen ott bennünk az alázat, hogy Isten segítségével tudjuk végigjárni az utunkat, és ha pedig benne vagyunk valamiben, akkor a biztatás, hogy az Isten erős, az Isten hatalmas, és az Istennek hatalmas a szeretete. És ha én engedem, hogy ő munkálkodjon, akkor ő meg fog engem szabadítani a kísértésekből. Az Isten hűséges. Nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Ezt mondja Pál apostol. Nem csak a korintusiaknak, hanem nekünk is. Az Isten hűséges. téged se hagy erődön felül kísérteni, engem se hagy erőmön felül kísérteni, hanem elkészíti a szabadulás útját úgy, hogy ezt valóban át tudjuk élni. Kész vagy erre, drága testvérem? Kész vagy erre, hogy megtapasztald az Isten szabadítását? Imádkozzunk! Könyörülj rajtam, Uram! Könyörülj rajtam, mert az a kísértés, amiben benne vagyok, nagyon komoly. Könyörülj rajtam, mert tudom azt, hogy egyedül nem tudok ebből felállni, megszabadulni. Könyörülj rajtam, mert te könyörülő Isten vagy, és hatalmas és erős, és nagy a te szereteted irántam. Könyörülj rajtam, hogy életem, megszabadult életem bizonyságtétel lehessen mások számára. Az Úr Jézus Krisztusért, megváltó, élő Uramért kérlek, Istenem, hallgass meg engem. Amen. Énekeljük a 53-as ének első versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken az ifjúsági óra elmarad. Jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör lesz. Mivel a hónap első vasárnapja következik, ezért úrvacsoraosztással és születésnapos köszöntéssel egybekötve. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Hálásak vagyunk az EKE ifjúsági hétért. Sok áldást tapasztalhattak meg a fiatalok, jöttek a hírek így hétközben, jó volt imádságban hordozni a fiatalokat, a szolgálókat, és hallani azokat a bizonyságtételeket, és bátorítom a fiatalokat, hogy ilyenkor jó, ha a gyülekezetnek is jön bizonyságtétel, visszajelzés, hogy Isten tényleg cselekedett szívekben, életekben, formált fiatalokat, segített bűnöket letenni, és elhatározásra jutni, és ezért köszönjük a gyülekezetnek is az imádságát. Augusztus 17-én szombaton 8 órától munkás csendes napot tartunk. Augusztus 20-ai csendes napunk most egyben eke csendes nap is lesz. A témája: mondd, te kit választanál? A két ige hirdető a nyitó ige hirdetést Vecán Zoltán fogja tartani, 1 Mózes 24-21 alapján, a záró Isten tiszteleten pedig én fogok szolgálni, Abcsel 13:2-3 alapján. Az alkalmon szokás szerint külön gyerekfoglalkozással és ebéddel is várjuk a testvéreket. Lesz lehetőség bizonyságtételekre, szolgálatokra is. Készüljünk imádságban erre az alkalomra, és bátran hívogassunk másokat is. Akinek van céladománya a Kisvárdai templom falának felújítására és a járda építésére, kérjük keresse fel pénztárosunkat, vagy persejbe dobott összeg esetén borítékon jelezze a célt. A bulletinben megtalálhatók azok a testvérek, azoknak a testvéreknek a neve, akik kérték az imádságot, mert valamilyen oknál fogva szükségük van rá, hordozzuk őket imádságban. És ugyanitt található meg az előttünk álló gyülekezeti alkalmak, eke alkalmak és biatorvágyi alkalmaknak is az időpontjai is. Tartsuk számon ezeket, és lehetőség szerint, amint tudunk, vegyünk részt. Azt különösen is szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy nagyon fontos az, hogy nyáron van lehetőségünk arra, hogy hosszabb időt az Isten jelenlétébe töltsünk egy hitmélyítő héten, csendes héten. Ne hagyjuk ezt a lehetőséget elveszni, hanem éljünk azzal, hogy Isten nagyon intenzíven tudjon beszélni velünk. Ezek az időpontok is itt vannak a bulletinben. Legyen Isten áldása hirdetéseinken. Legyen az, hogy ami valóban az ő akaratával egyezik, az áldással megvalósulhasson. Ha pedig valami olyat tervezünk, ami nem illeszkedik az Isten terveibe, akkor adjon nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy tudjunk ezen változtatni. Így hordozzuk ezeket a hirdetéseket az imádságainkban. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most énekeljük a 356-os számú ének első versét. A 356-ost kérjük szépen. Nem olyan könnyű kimondani azt, hogy igen, atyám, ugye? Elakadunk nagyon gyorsan. Kérjük akkor a kezdést. 356. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei atyánk, valóban nagyon sokszor nehéz kimondani azt, hogy igen, atyám, mert így kedves előtted. Mert nagyon sokszor vannak olyan élethelyzetek, amikor mi egészen más szeretnénk, mint amiben benne vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy az a helyzet, amiben benne vagyunk, az tönkreteszi az életünket. Igen, atyám, kérlek téged, Uram, hogy te segíts kimunkálni a szívünkben ezt az engedelmességet, amellyel beleállunk helyzetekbe, és kérjük a te segítségedet, figyelünk a te útmutatásodra, és ráhagyatkozunk a te erődre. Köszönjük neked, Urunk, hogy így jöhetünk most eléd imádságban. Hozhatjuk eléd azokat a nehézségeket, küzdelmeket, amelyekben benne vagyunk. Így hozhatjuk eléd azokat a testvéreinket, akik valamilyen nehéz helyzetben vannak most benne. Betegség, nyomorúság, próbatétel, külső vagy belső küzdelmek miatt. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk azokért, akik egyedül érzik magukat, és úgy érzik, hogy nem tudnak megbirkózni azzal a nehézséggel, kihívással, amiben benne vannak. Köszönjük azt, hogy te velük vagy, hogy te szólsz hozzájuk, és hogy a gyülekezet közösségében is kaphatunk biztatást és erőt. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy jöhetünk hozzád hálaadásunkkal. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a hiányainkat látjuk, és sokszor annyi minden miatt panaszkodunk és zúgolódunk, és nem látjuk meg azt, vagy nem látjuk eléggé azt, hogy mennyi minden miatt adhatunk hálát neked. Köszönjük neked mindazt, amivel elhalmoztál minket. A mindennapi helyzeteknek, mindennapi életnek sokszor természetes dolgaival, de a különleges dolgokkal is, áldásokkal is megajándékoztál minket az elmúlt napokban. Így köszönjük neked azokat az áldásokat, amiket személyes életünkben, vagy családunkban, vagy éppen a munkánkban átélhettünk, de így köszönjük meg azokat a nagy tetteidet is, amiket a gyülekezet közösségében, vagy a csendes heteken ifi táborban végeztél el. Köszönjük neked azt is, hogy még nagyon sok mindent tartogat számunkra, és hogy amit te elkezdtél, azt véghez akarod vinni. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy nem csak kéréseinkkel és hálaadásainkkal jöhetünk eléd, hanem áthatunk és magasztalhatunk téged. Jöhetünk úgy is, hogy csak azt mondjuk el, hogy mennyire szeretünk téged, hogy mennyire csodáljuk a te nagyságodat és fenségedet, és bocsáss meg nekünk, hogy sokszor erről el szoktunk feledkezni. Kérünk téged, hogy te erősítsd bennünk ezt az imádó szívet, hogy tényleg valóban ámulattal álljunk meg előtted, és dicsérjük a te nagy nevedet. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy jöhetünk hozzád bűnbánattal. Amikor terhelnek minket a bűneink, a nyomorúságaink, a bukásaink, a kudarcaink, akkor kiálthatunk hozzád segítségért. Kérhetjük tőled a tiszta lapot. Urunk, ha most beszélgetsz velünk olyan dolgokról, amelyek nem kedvesek előtted, amelyek miatt mocskosnak érezzük magunkat, és szégyeljük magunkat, akár emberek előtt is, vagy mindenek előtt előtted, akkor köszönjük neked azt, hogy most úgy beszélgetsz ezekről velünk, hogy egy hét múlva készíted az úrvacsorát. És szeretnéd, hogy úgy érkezzünk meg oda, hogy átvegyük tőled azt a bocsánatot, amit egyedül te tudsz megadni, hogy átvegyük azt a tisztaságot, amit egyedül Jézus vére által tudsz te megadni nekünk. Köszönjük azt, hogy az előttünk álló hetet, az erre való felkészítésre szeretnéd számunkra fordítani. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy eléd hozhatunk mindent. A te kezedbe tehetünk mindent. Azt is, ami minket foglalkoztat, és azt is, ami másokat. Azt is, ami tudatosul bennünk, és azt is, aminek talán tudatában sem vagyunk. Azt is, ami minket érint csupán, vagy a közvetlen környezetünket, és azt is, ami a gyülekezetet, az egyházat. Így fogadd el imádságunkat, Urunk, amikor mindent eléd hozunk, és a tőle tanult imádságban imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja lelkemet. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok a testvéreknek, Erősváromi Istenünk. Az is, az is, az is.